A bírósági tárgyalásokon már most is érvel a mesterséges intelligencia, csak nem az ügyvédek helyett, hanem velük együtt, fogalmazott az Inforádió Paragrafus című magazin műsorában Lajos Levente ügyvéd, aki már a 90-es évek vége óta alkalmaz saját informatikai ügyviteli rendszert irodája munkafolyamatainak optimalizálására. A Lajos ügyvédi iroda alapítója szerint meg kell tanulni, hogyan lehet hatékonyan együttműködni a mesterséges intelligenciával, mert nagyon fontos, hogy azt a megfelelő utasításokkal lássuk el. Minél precízebben kérünk, annál jobb válaszokat kapunk, tette hozzá, aki szerint már nem fikció, hanem a valóság, hogy a mesterséges intelligencia részben kiválthatja az emberi munkaerőt. Razgonyi Ádám interjúja.
Amikor a szakmát kezdte, akkor az akkori technika, hát miben volt másabb, illetve sokkal másabb, mint ami már ma rendelkezésre áll?
Hát, hogy 1994-ben lettem ügyvédjelölt, és az ügyvédiroda, ahol kezdtem, ott volt egy mechanikus írógép, és egy telefon, és ez volt a technika, és Indigóval gyártottuk a példányokat a bíróságnak. Tehát ahhoz képest összehasonlíthatatlanul nagy változások történtek. Folyamatosan, és akkor ez a legutóbbi időben meg a mesterséges intelligenciával még inkább felgyorsul. És azt hiszem, hogy egyfajta technikai forradalomnak a kezdetén vagyunk. Még mi sem látjuk pontosan, hogy ennek hol lesz a vége. De a napi munkában már hasznosítjuk, és nagyon megváltoztatta az ügyvédi munkát nagyon sok szempontból.
Úgy érti, hogy felgyorsította azt, vagy megkönnyítette a munkavégzést ténylegesen?
Egyrészt ugye a minőségen tud változtatni. Mi nagyon sok idegen nyelvi okiratot készítünk, szerkesztünk, fordítunk, és egyértelműen, hogyha ha mesterséges intelligenciát használunk, akkor sokkal minőségibb szövegek jönnek ki, sokkal jobban fogalmazni. Magyarul nem feltétlenül lesz jobb, mint mi, de mondjuk angolul, olaszul, amiket mi használunk, ott határozottan javít a szövegminőségen. Illetve azért magyarul is lehet használni, mert magyarul is én előre megírok egy szöveget, azt át tudja szerkeszteni úgy, ki tudja javítani a nyelvtani hibákat, illetve ad neki egy logikai szerkezetet, ami lehet, hogy nekem eszembe se jutott volna, de hogyha elolvasom, akkor azt látom, hogy én tényleg ezt akartam. Látszik, hogy ő már gondolkodik, és egy olyan szöveget, ami esetleg nem a legjobban struktúrált, azt vissza tud adni úgy, hogy egy olyan logikai szerkezetet kap, ami sokkal követhetőbb, mint az eredeti változat, az eredeti tervezet volt. Egyrészt szövegszerkesztés lehet nagyon jól használni, tehát például a Microsoftnak a Word-jébe a Copilot már be van építve. Nagyon sokszor úgy lehet neki promptot adni, tehát bemondom azt, hogy én mit szeretnék, hogy ő leírja, és ő megírja helyettem. Például az e-maileket is úgy írjuk, hogy megmondjuk, hogy akkor írd meg neki azt, hogy, vagy ír egy ajánlatot, és ő megírja helyettünk, és akkor vagy elfogadom, vagy kijavítom, vagy kérek rajta módosításokat. A legtöbb programban már bele van ez építve, és rettenetesen, tehát amit régen meg tudtunk írni mondjuk olaszul vagy angolul jó minőségben néhány e-mailt és órákat vett igénybe, ez most percekre rövidült, azonnal egy olyan szöveget kapok vissza, ami jó minőségű, jó nyelvtan, professzionális, és ha nem tetszik, akkor pedig másodpercek alatt átszerkeszti.
Na igen, tehát gyakorta elhangzik az a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy tréningezni kell, meg adatokat betáplálni ahhoz, hogy úgy viselkedjen, hogy az egyes szakmáknak megfelelő legyen, és megfelelően hát képzett legyen, ugye? Tehát, hogy el kell érni valamilyen szintet, vagy a jövőben is ahhoz, hogy az napra kész legyen a mesterséges intelligencia.
Eredetileg a ChatGPT-vel kezdtünk el dolgozni, és a ChatGPT-nél is nagyon nem mindegy, hogy melyik verziót használja valaki, ugye most jött ki az 5-ös, az már egy nagyon magas feed. Az a lényeg, hogy nekünk az irodában egy csoportos előfizetésünk van. Az iroda összes felhasználója ugyanazt a rendszert használja, ami saját magát tanítja, tehát és tudunk magunknak létrehozni új GPT-ket. Tehát tudok a ChatGPT-n belül egy külön intelligenciát tréningezni speciális feladatokra. Ez mit jelent? Például, hogyha a ChatGPT-nek általában beteszek egy kérdést a magyar PTK-val kapcsolatban, akkor nem biztos, hogy jó választ kapok. Ha létrehozok magamnak egy saját GPT-t, amit meg tudok csinálni, és azt a GPT-t csak a magyar PTK-ra, vagy csak a magyar polgári eljárás jogra tréningezem, és ezt használja az irodában 5-10 ember, akkor egy idő után ez már nagyon-nagyon jó válaszokat fog adni. Természetesen mindig vissza kell ellenőrizni. Tehát az elején még nagyon sokat halucinált, nagyon sok nem létező jogszabály helyett kaptunk, vagy rossz választ, és hónapokon belül látszik a különbség, és a saját tréningezett GPT-n most már egész jó válaszokat ad, és nagyon ritkán hibázik. Minél speciálisabb, minél szűkebb körbe tréningezzük a saját GPT-nket, annál jobb válaszokat fogadni. Hozzá kell tenni azt is, hogy a ChatGPT-n belül is többféle üzemmód van. Az előfizetésesben van olyan verzió, hogy mély kutatás, ott például sokkal tovább gondolkodik, az legalább 15-20 perc is eltelik egy válaszsal, de sokkal jobb válaszokat ad. Van olyan lehetőség, hogyha azt remélik, hogy gondolkozz többet, például egy szövegszerkesztetésnél, akkor szintén lassabb lesz, de sokkal jobb válaszokat ad. Tehát nem csak az alap GPT-be kell gondolkodni. Nagyon nem jó példa, vagy nem jó kiinduló pont az ingyenes verzió, mert az sokkal többet hibázik, és sokkal gyengébben dolgozik, mint ha valaki egy csoportosat hoz létre, egy vállalati, saját magának is speciálisan elkezdi tréningezni az ügyvédőről által használt feladatok.
Gondolkozik a mesterséges intelligencia? Ez alatt azt értem, hogy képes lehet abban a szempontból meghaladni önmagát, hogy nem csak sablonokat használ, hanem mondjuk tovább is fejleszti magát?
Az hogy gondolkodik, az szerintem két szintre kéne osztanunk, vagy több szintre. Tehát a stratégiai gondolkodás az, hogy magasabb összefüggéseket átlátni, egy PES stratégiát létrehozni, több jogágra kiterjedően, minden szempontot figyelembe menni, az még nem nagyon megy neki szerintem, bár ezek a verziók is már készülnek, és ugye most már több cég is dolgozik a speciális ügyvédi vagy jogi mesterséges intelligenciának létrehozásán. Amivel mi dolgozunk, az részfeladatokban nagyon jó. Tehát föl kell osztani kicsi részekre a munkát, és azt a kicsi szegmenset, amit beadunk neki, azt viszont már nagyon jól megcsinálja. És általában az a technika, hogy apró részfeladatokat jelölünk ki, a részfeladatokon belül kell nagyon jól megadni, hogy mit szeretnél tőle kapni, de az egészet, tehát például egy beadványt, egy keresetet, azt az ügyvéd rakja össze, és az a magasabb szintű gondolkodás, hogy ezt ő átlássa stratégiailag, és úgy készítse el, hogy minden szempontot figyelembe menjen, az még nem nagyon megy neki. Tehát megpróbáltuk egy pár esetben, hogy átfogóbb feladatokat adjunk ki neki, de ott még nagyon általános, nagyon olyan válaszokat kaptunk, ami igazából egy nagyon alacsony szintű átlagos feladatmegoldás volt, viszont ha részekre bontjuk a feladatot és részeket adunk be neki, akkor azokat jól megcsinálja, és igazából még az ember feladata az, hogy ezeket, hogy a mozaikból úgy összerakja a teljes képet, hogy az használható legyen. Viszont a következő lépés az valószínűleg az lesz, hogy sokkal komplexebb feladatokat fog megoldani. Tehát például használjuk iratelemzésre is, mondjuk egy több száz oldalas, mondjuk szakértői véleményt összefoglal nekünk. Ha megmondom neki, hogy pontosan mire kell koncentrálni, akkor már egész jó kivonatokat kapunk belőle. Hosszú távon, mondjuk ez is egy érdekes kérdés, hogy milyen hosszú táv, mert itt hónapokon belül látjuk a változást, de nap mint nap használjuk az egyre fejlettebb verziókat, és én azt veszem észre, hogy ami 2-3 hónappal ezelőtt még nem nagyon ment, meg dötyögött, az már most sokkal jobb. Itt a hosszú távú kifejezés az nem biztos, hogy egy jó terminológia. Itt rövid távon belül ez óriásit fog változni, és egyre összetettebb, egyre átfogóbb feladatokat fog megoldani. Az egy jó kérdés, hogy a végén ki fogja váltani az embert. Egyelőre még csak én úgy gondolom, hogy a kezdőszintű asszisztenseket vagy tudja kiváltani, de a magasabb szintű gondolkodás, a tapasztalat, a stratégia, az empátiás készség, az, hogy ezt hogyan kell tálalni, milyen stílusba kell megírni, azt azért egy jó szakember nagy tapasztalattal jobban tudja.
Hát a munkaerő kiváltása szempontjából, vagy ez tulajdonképpen aggodalomra adhat okot abból a szempontból, hogy akkor mihez kezdenek majd a jogi egyetemet végzettek. Voltak éppen, hogyha már a mesterséges intelligencia dolgozik helyettük.
Az aggodalom én szerintem jogos. Amerikában készült egy felmérés, és ott azt mondták, hogy a jogi szakmára nézve pár éven belül ez a munkahelyek 40-50%-át válthatja ki. És igazából egy jó példa, vagy jó felvetés az, hogy mi lesz az egyetemet végzettekkel, mert igazából a kezdők lesznek veszélyben. Az a nagy tapasztalat, vagy több évtizedes tudás, amivel idősebb kollégák rendelkeznek, hogyha ezt a tudást tudják kombinálni azzal, hogy használják a mesterséges intelligenciát, akkor őket lesz nehezebb kiváltani, vagy őket nem fogja ez a rendszer kiváltani. Egy kezdő jelölt, aki nem jól tud mondjuk angolul, és nem olyan a hozzáállása, azt már lehet, hogy inkább mesterséges intelligenciával helyettesítjük. Nálunk az irodában 15 fő leesett 10 főre, és ez részben a mesterséges intelligenciának köszönhető, mert nagyon sok olyan feladat van, amit már nem az ügyvédjelölt, vagy nem a fordító végez el, hanem például a fordításoknál ott majdnem 100%-ot kiváltott. Nálunk évek ezelőtt dolgoztak fordítók, akik ugye a kétnyelvű beadványokat elkészítették, mindent le kellett fordítani vagy angolra, vagy olaszra. Ez teljesen megszűnt, mert a mesterséges intelligencia sokkal jobban megcsinálja, de ez igaz lesz a kezdő ügyvédjelöltekre is, az adminisztratív alkalmazottakra is. A személyi munkában én szerintem pár éven belül a mesterséges intelligencia nagyon sok munkaerőt fog váltani. Tehát igenis kevesebb munkaerő lesz szükség.
Most folytatjuk a beszélgetést Lajos Leventével arról, hogyan reformálhatja meg az ügyvédi, illetve a szellemi munkavégzés egészét a mesterséges intelligencia. Az ügyvéd szerint az egyszerűbb döntéseket a mesterséges intelligencia már képes önállóan meghozni. A közeljövő nagy dilemmája pedig az, hogy milyen szintig adjuk át az embereknek a döntés lehetőségét. Azonban az nem kérdés, hogy a felelősségnek az ember kezében kell maradnia, vélekedett Lajos Levente.
Tárgyalásokon elképzelhető az, hogy majd a mesterséges intelligencia érvel az ügyvédek helyett?
Már most is érvel, csak még nem az ügyvédek helyett, hanem az ügyvédekkel együtt. Tehát nekem volt egy tárgyaláson, meg kellett kérdezni, kellett egy definíció arra, hogy mi pontosan a jogi analógia, és akkor ott a mesterséges intelligencia adott egy választ, és én azt felhasználtam, azt a definíciót, a latin kifejezéseket, minden. Tehát már most is munkatárs, tehát nem helyettem dolgozik még, hanem együtt dolgozunk. Tehát ez a lényeg, hogy valaki tanulja meg azt, hogy hogyan tud vele együttműködni hatékonyan, gyorsan, mi az a részfeladat, amit kiad neki, és hogy nagyon fontos, hogy a megfelelő utasításokat adjuk, mert minél precízebben kérünk tőle, annál jobb válaszokat fogunk adni. Félve mondom, de lehet, hogy ez középtávon is jelentheti azt, hogy igen, ki fogja váltani egy részben az emberi munkát is.
Igen, ezt említette is, de dönteni végső soron nem a mesterséges intelligencia fog, hanem az ember.
Amíg így van, addig lesz rendben. Fantáziáltunk a kollégákkal, és elképzelhetőnek tartjuk egy olyan világot is, ahol mondjuk az ítéleteket egy bíróságon mondjuk a mesterséges intelligencia hozná. És ugye van egy szabályrendszer, a jogszabályokat be lehet táplálni, vannak ügyek, ahol ugye van input, tények, bizonyítékok, ezt mindent be lehet táplálni a mesterséges intelligenciának, és hogy az alapján mi lenne, hogyha ő döntene, hogy vajon jobb lenne, hogy most egy humán bíró, és igazából ellenérvek is vannak, meg érvek is vannak, mert ugye a mesterséges intelligencia is lehet elfogult, tehát hogy attól függ, hogy mit táplálunk be, tud ő is akár kisebbségi alapon, akár faji alapon megkülönböztetni, ha olyan inputot kap. Én nem zárom ki azt sem, hogy akár eddig eljuthatunk, hogy az egyszerűbb döntéseket már ő fogja meghozni. És mondok egy nagyon egyszerű példát, gyesér vagy gyedér folyamodott a feleségem, teljesen mindegy. Online kellett beadni a kérelmet szombaton este 11-kor, ugye ez is egy döntés, egy határozat, viszonylag egyszerű, mert ugye vannak paraméterek, az alapján el kell dönteni, hogy jogosult-e vagy nem. Este 11-kor szombaton beadta a kérelmet, és egy perc múlva szombat este megkaptuk a határozatot. Nyilván nem ember csinálta. Tehát ez egy olyan egyszerű döntés volt, ahol nagyon nem kellett mérlegelni, mert objektív paraméterek vannak, de nyilvánvaló, hogy ezt egyfajta számítógép, egy mesterséges intelligencia hozta ezt a döntést. Tehát alacsony szinten én szerintem már ezek most is velünk vannak, biztosítóknál, bankoknál, hitelelbírálásban. És akkor az a kérdés, hogy mi az a szint, hogy meddig adjuk át neki a döntési szabadságunkat. Egyre följebb fog ez jutni, és hát azt én sem tudom, hogy mi lesz ennek a vége. De hát amilyen robbanásszerűen fejlődik ez a technika, nagyon kell vigyáznunk rá szerintem, hogy hol húzzuk meg a határt, hogy meddig dönthet a mesterséges intelligencia, és hol van az a pont, ahol embereknek kell meghozni a döntést. Akár politikai rendszerekre vonatkoztatva, hogy a demokráciának az a kiinduló pontja, hogy a többségnek mindig igaza van. A történelem során meg azt látjuk, hogy igazából mindig egy kisebbségnek van igaza, és hogy általában nem a széles tömegek vannak az információ birtokában, hogy jó döntéseket hozzanak.
Ilyen filozófiai,
ez már nem jó, igen, de
kérdés, de egyébként érdekes, hogy mindig kell, vagy van emberi tényező, meg humánum, meg hát nyilván a hiba lehetősége is. Hát azt teljesen kiszórni nem lehet. Talán, vagy nem érdemes?
Nem is kell kiszorni teljesen, mert az emberi létnek a velejárója az, hogy nem vagyunk tökéletesek, mert hibázunk. Én szerintem minden rendszer akkor jó, vagy bármilyen, akár politikai, akár jogi rendszer, ha valahogyan sikerül belekódolni az önkorrekciót. Tehát hiba mindig van, de azt a hibát egyrészt föl kell ismerni, másrészt pedig kellenek olyan mechanizmusok, ami lehetőséget ad arra, hogy ezeket a hibákat kijavítsuk. Lehet az emberi rendszer is, és mondhatjuk azt, hogy a politikai rendszerben, a demokráciában a fékek, ellensúlyok rendszere, ha rossz a törvény, akkor ott az alkotmánybíróság, tehát legyen egy önkorrekciós rendszer. És ugyanezt kellene valahogyan beépíteni a mesterséges intelligenciával való viszonyunkba is, hogy legyen ellenőrzés felette, és legyen korrekció vagy önkorrekció. Én ezt még nagyon nem látom különben, tehát még az elején vagyunk ennek, olyan, mint amikor a ipari forradalom elején föltalálták a gőzgépet, szerintem most ott vagyunk, és hogy ennek hol lesz a vége, azt még, hogy ebből aztán vonat lesz, gőzhajó, meg stb., azt még nem tudjuk. De én azt gondolom, hogy akár a jogi szempontból szűken nézve is a korrekciós mechanizmusokat és az ellenőrzési mechanizmusokat kell kiépíteni ahhoz, hogy ez ne legyen veszélyes, és ne legyen óriási nagy a hiba lehetőség.
Igen, nálunk is megjelent, hogy megjelenik a mesterséges intelligencia, mint egy lehetséges munkatárs, vagy egy segédmunkatárs, vagy nem tudom, hogyan értékeljem őt, vagy megszemélyesítsük-e, az is kérdés, meg hogy mikor lehet rámutogatni, hogy hát ő adott rossz tippet, vagy rossz választ, és amit felhasználtam, az azért rossz, mert rossz választ kaptam a mesterséges intelligenciától. Aha. Tehát jogi szempontból visszamutathatunk-e arra, hogy nem mi hibáztunk, hanem az AI.
Hát most még biztos, hogy nem. Tehát ugye, mint ügyvéd, mindenért felelünk, amit kiadunk a kezünkből, és a vagyonunk, a egzisztenciánkkal, mindennel, szakmailag és egyébként is. És semmilyen szinten nem mentesít a felelősség alól az, hogy rossz választ kaptunk a mesterséges intelligenciától. A saját napi munkánkban ez például azt jelenti, hogy a folyamatos ellenőrzés az meg kell tartani, bármilyen válasz kijön, akkor az összes jogszabály helyett mindent visszaellenőrzünk. Tehát, hogy én kapok akár egy jogi kérdésre egy választ a mesterséges intelligenciától, lehet, hogy egy tök jó válasz, de nem hiszem el rögtön, hanem akkor megnézzük, utána nézzünk, utána olvasunk. Az eseteknek egyre kisebb részében derül ki az, hogy hibás a válasz, vagy részben hibás. Mondjuk egy évvel ezelőtt még nagyon nagy volt a hiba százalék, most már nagyon pici, de ennek az ellenőrzésnek meg kell lennie, és mivel ugye ügyvédként mindenért felelünk, amit kiadunk a kezünkből, ezért az ellenőrzés nálunk 100%-os, tehát nincs olyan irat, vagy nincs olyan válasz, amit ne ellenőriznénk vissza, mielőtt adjuk hozzá a nevünket. És pont ez a lényeg, hogy a felelősség alól nem mentesít, és ne is mentesítsen senkit, hiszen pont attól vagyunk orvosok, ügyvédek, vagy bármilyen más szakmának a gyakorlói, hogy ez a hivatásunk, és amit mi csinálunk, azért felelősséget vállalunk. Nem ezt a felelősséget, tehát egy dolog az, hogy a döntést átadjuk a mesterséges intelligenciának, másik vonulat ennek a kérdésnek, hogy a felelősséget átadjuk-e neki. De hogyha a felelősséget is átadjuk, akkor egy felelőtlen világban fogunk élni, és ezt meg senki nem akarja. Tehát igenis, a végső ellenőrzés az maradjon meg az ember kezében, és legyen egy orvos, legyen egy ügyvéd, aki azt mondja, hogy igen, ehhez én a nevemet adom, ez szakmailag vállalható, ez így van. És ne azt mondja, hogy jaj, bocsánat, elnézést, a mesterséges intelligencia nekem rossz választ adott. Tehát, hogy ez is egy határvonal szerintem, hogy a mesterséges intelligenciát nehéz lenne felelőssé tenni bármiért is, meg nem is biztos, hogy ezt ő érezné. Én meg a bőrömön érzem azt, hogy felelek azért, amit csinálok.
Lajos Levente ügyvédet, a Lajos Ügyvédi Iroda alapítóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Közeledik az új tanév, ilyenkor mindig felbojdul az egyébként sem nyugodt lakásbérleti piac. Mire érdemes figyelni a bérleti szerződés megkötésekor? Erről kérdeztem Szajlai Kitti, debreceni közjegyzőhelyettest. Közeledik az iskola szezon az egyetemeknél is, és itt aktuális lehet a kérdés, hogy hol fognak lakni a hallgatók. Az egyik kínálkozó lehetőség az, hogyha bérelnek egy ingatlant. A telefonnál ott van Szajlai Kitti, debreceni közjegyzőhelyettes. Mire kell figyelnünk a bérleti szerződésnél?
Valóban az év adott szakaszában vagyunk, amikor a bérleti szerződés, aki a főszerep, az említett egyetem felvételi eredmények, illetve egyebek miatt megélénkül ugye a piac, és egyik pillanatra a másikra veszik bérbe a kiadó lakásokat. Viszont a bérleti szerződések tartalmával nem érdemes kapkodni, mert a későbbiekben ez visszaüthet. Például mi is volt a közüzemi méróráknak az állása, ugye elszámolási vita keletkezhet, hogyha ezt nem rögzítjük. Egy határozott időre kötött szerződés tényleg nem mondhat fel a bérlő indoklás nélkül, ha megszűnne mondjuk a munkaviszonya, és nem tudnák finanszírozni. Vagy éppen mit tehetek, ha a bérlő se szó, se beszéd nélkül eltűnik egyszer csak a bérleményből, vagy éppen felmondhat-e a bérbe adó, hogyha mondjuk a bérlő csak úgy befogadja az egyik barátját a lakásba. Pontosan ezek miatt érdemes írásban rögzíteni a bérleti szerződést. Eleve ugye érvényességi feltétel, hogy írásban jöjjön létre, mert ugye a szó elszáll, írás meg marad. Viszont óvaintenék mindenkit az internetről letöltött mintáknak a használatától, ugyanis azért elég érdekes rendelkezések szerepelnek benne, amik nem feltétlenül felelnek meg a jogszabályoknak. Ezért érdemes rá szakember segítségét kérni, tehát ügyvédet, közjegyzőt megkeresni, hogy tartalmilag megfeleljen a jogszabálynak is az a bérleti szerződés, illetve a gyakorlatnak is. Sokszor már ott kezdődik a probléma, hogy a szerződő felek meghatározása is kérdéseket vet fel. Hányan vannak éppen azok, hogy osztanak meg a felelősségi viszonyok, a jogok, kötelezettségek, stb. Például ki is a bérbeadó. Ugye, ha megnézzünk mondjuk egy tulajdonalapot, amit érdemes, mielőtt valaki bérbe vesz egy ingatlan, akkor látható rajta, hogy van tulajdonos, lehet rajta haszonélvező is, és nagyon sok tévhit van arról, hogy a haszonélvező az csak úgy ott van egy ilyen teherként, mert akkor nehezebb eladni a lakást, stb. De ennek a haszonélvezőnek elég nagy szerepe van, ugyanis ő az, aki hasznosíthatja ezeket az ingatlanokat, tehát ő az, aki jogosult bérbe adni, nem pedig a tulajdonos. És ezt sokan nem veszik figyelembe. Nyilván ettől eltérően megállapodhat a tulajdonos és a haszonélvező, de ettől függetlenül, hogyha erről nincs tudomásunk, akkor a haszonélvezőnek kellene bérbeadónak lennie. Ha több tulajdonos van, akkor mindenkinek bérbeadóként kéne szerepelnie, tehát mindenképpen érdemes lekérdezni a tulajdoni lapot. Ezen kívül ugyanígy a másik oldal is sok kérdést tud felvetni, tehát hogy például minden bérlőt fel kell tüntetni a szerződésben, vagy elég csak egyet kiválasztani tulajdonképpen közülük, hiszen ezt is láttuk a gyakorlatban, hogy próbálnak sokan szelektálni, hogy csak egy bérlővel kötnek szerződést, de bele kell abba gondolni, hogy akkor viszont csak az egy bérlőt fogja kötelezni az a szerződés, tehát például a bérleti díjat is csak tőle lehet kérni, hiába mondjuk ott vannak hárman is, négyen is, de ők nem bérlőként szerepelnek egy szerződésben. Illetve ha többen vesznek bérbe egy lakást, nem mindegy, hogy bérlőtárs vagy társbérlő valaki. Kicsit tudom, hogy a névválasztás egy kicsit nehézkes és nehezen megkülönböztethető. Ugye a bérlőtárs az, amikor több bérlő együttesen vesz ki egy lakást, amikor egyenlő jogok, egyenlő kötelezettségek vannak, bérbeadó felé egyetemlegesen, tehát egy emberként felelnek. Erre a legjobb példa, hogyha mondjuk három egyetemista kivesz egy lakást, de mondjuk az időközben az egyikük lelép, abban az esetben a másik kettő az ugyanannyi bérleti díjat kell fizesse, mint a hárman lennének, mert ugye egy emberként felelősek a bérbeadóval szemben. Ezzel szemben a társbérlő, ő ilyen önálló bérlőnek minősül. Ez tulajdonképpen arra vonatkozik, amikor valaki szobát vesz ki mondjuk egy házon belül, és akkor van egy kizárólagosan használatos szobája, és azon kívül vannak a közös használatú területek, mint a fürdőszoba, a konyha, és itt ilyen kollégiumra, magánkollégiumra is lehet akár gondolni. Ilyenkor, hogyha valaki ugye elmegy ebből a szobából, megszűnik a szerződése, vagy csak lelép onnan, akkor abban az esetben a többiek értelemszerűen nem kell, hogy fizessék az ő részét ebben a bérleti díjat illetően. További lényeges tartalmjelemként említeném meg, hogy jegyzőkönyvet érdemes a birtokba adásról, illetve majd a szerződés jogviszony végén a visszavételről is közösen felvenni, akár fényképesen, de valamilyen írásbeli nyoma legyen, hogy mi a mérőórák száma, mi az állása, egy ingóleltárt tartalmazon, akár fényképeket, videót is lehet készíteni, hogy az elszámolási vitákat egyszerűen előzze meg ilyenkor az ember. Szintén ehhez kapcsolódik, hogy vajon kinek a nevén lesznek a közművek. Bízik-e annyira a bérbeadó a bérlőben, hogy átírassa rá? Illetve, hogyha a bérlő ugye tartozást halmoz fel, akkor végül a tulaj is felel érte, esetleg a bérlő nem fizetné ki. Tehát itt is, ha ez későn derül ki, akkor egy nagy tartozás eshet az embernek a nyakába tulajdonképpen. Ezen kívül, ahogy említettem, a tulajdoni lapot nagyon érdemes lekérdezni az ingatlannál, hogy egyáltalán bérbeadó jogosult-e kiadni azt a lakást, van-e rajta teher, szerepel-e rajta mondjuk végrehajtási jog, van-e rajta haszonélvező, baj-e, hogy van vezetékjog, mit jelent a zálogjog, milyen problémákat okozhat, okozhat-e egyáltalán problémát, illetve ezt kapcsolatban, hogyha lakást vesz ki valaki, akkor a társasháznak a házirendjét is érdemes megnézni, illetve azon kívül ilyen alapszabályokat, hogy engedi-e a bérletet egyáltalán, vagy például az Airbnb-nél szokott korlátozás, ennél nem feltétlenül engedi minden társasház ezt. A legfontosabb még tisztázni, hogy mi a célja a bérletnek, hogy valaki lakás, életvitelszerű tartózkodásra veszi ki azt az ingatlant, vagy valamilyen gazdasági tevékenységet szeretne folytatni. A kaució mire használható fel? Lelakható egyáltalán? Mi történik, ha menet közben felhasználják mondjuk rongálások miatt? Alapvetően a legfontosabb kérdések pedig, hogy mennyi a bérleti díj, mikor és hogyan hogyan kell ezt megfizetni, mikor emelhető, inflációt tudja elkövetni, automatikusan követi-e, illetve hogy mennyi időre kötik ezt a szerződést, hogyan fejeződhet az be. Tehát például egy határozott időre kötött szerződést, hogy a rendes felmondással csak úgy indoklás nélkül nem lehet megszüntetni, viszont a felek nyilván közösen ettől eltérően is megállapodhatnak. Határozatlan időtartam esetén már másnap felmondható igazából indoklás nélkül is ez a szerződés, és erre is oda kell figyelni alapvetően. És mi történik, ha a szerződés lejárta, vagy felmondás után a bérlő nem akarja elhagyni ezt a lakást? Ugye ilyenkor használati díjat is lehet kikötni. Sőt, menet közben felmerülhetnek olyan problémák, hogy mondjuk beázott az a lakás, akkor a javításnak a költségeit ki az, aki viseli. Ugye meg kell nézni ilyenkor, hogy mi az oka ennek, hogy mondjuk a bérlő nem rendeltetésszerűen használta azt a mosógépet, szomszédáztatta el, a társasház vezetéke öregedett el, vagy mondjuk a bérbeadó nem tudta karban tartani időben azt a vezetéket, vagy ezeket a berendezéseket, hogy ez más-más felelősségébe fog tartozni. Tehát ezeket a kérdéseket egy jó szakembernek mindig sorra kell vennie, és ilyen szempontból ezeket mérlegelni kell, hogy kinek mi a prioritás, mi éri meg, nyilván egyedi igények is még ezen kívül feljöhetnek.
Amit eddig elmondott, az olyan kerek volt, mint a velszibárdok, de nekem még volna egy-két kérdésem. Például a közüzemi számlák megnézésénél azt kell tisztáznunk, hogy ki fizesse ezeket a közüzemi számlákat? A bérlő fizesse a bérbeadónak, a bérbeadó közvetlenül a szolgáltatónak, vagy ennek egyáltalán van-e valami jelentősége?
Mindenképpen tisztázni kell ezt a kérdést is, hogy ezt ilyenkor ki fizeti, hogyan fizetik meg, hogyan számolnak el, általány van, és akkor évenként számolnak el. Vagy például a leggyakoribb az szokott lenni, vagy meg a legbiztonságosabb megoldásként azt szokták választani, hogy a bérbeadó nevén maradnak a mérőórák. Így akkor mindig a bérlő beszokta diktálni hónap elején, közepén, végén, hogy éppen mennyi az állás, tulajdonos a bérbeadó kifizeti a közmű felé, és akkor elszámolnak egymás között havonta, itt a kinél mennyi költség merül föl, és ez hogyan alakul. Tehát ezt mindenképpen szoktuk a bérleti szerződések készítésekor tisztázni, előre ezt mindenképpen fixálni kell, hogy ne legyen belőle később elszámolási vita, hogy most akkor kinek a terhén marad. Mert például, hogyha átírják a bérlőre ezeket a számlákat, illetve mérőórákat, ebben az esetben lehet, hogy ő fel tud halmozni egy nagyobb tartozást, amivel már nem fog tudni mit kezdeni a bérbeadó, hanem mondjuk eltűnik a bérlő, akkor ugye nagyon nehezen tudja ő azt utolérni, és olyan tudja ezeket érvényesíteni, ez megint egy meredek kérdés tulajdonképpen. Ezért is szokták sokan a közjegyzőjogiratokat választani, mert ugye egy egyszerű magánokirattal szemben ezeknek elég erős bizonyító erejük van, illetve ezen kívül ezek közvetlenül végrehajtatóknak is minősülnek. Ez azt jelenti, hogy hosszas és költséges bírósági pereskedés nélkül egyből végrehajthatóak bizonyos kötelezettségvállalások. Például bérlő részéről egy ilyen végrehajtható kötelezettségvállalásnak minősül, hogyha megszűnik a szerződés, akkor költözzön ki ebből az ingatlanból. Vagy amíg fennáll ez a szerződés, fizesse a bérleti díjat, a rezsit, adott esetben a jogosulatlan használat idejére a használati díjat, de ugyanúgy a másik oldalról például a bérbeadó is kötelezettséget tud vállalni, hogy egyáltalán birtokba adja azt az ingatlant, illetve hogy a szerződés megszűnésekor a kauciót visszafizeti, hogyha ugye minden rendben volt. Ugye itt két opció közül tud választani az ember, hogy a teljes bérleti szerződést a közjegyző írja meg az elejétől a végéig, vagy már egy létrejött bérleti szerződés alapján a bérlő tesz egy kiköltözési nyilatkozatot, amiben ő vállalja, hogyha bármilyen oknál fogva megszűnne ez a szerződés, akkor ő elhagyja az ingatlant az ingóságaival, illetve valamennyi személlyel együtt, aki az ő jogán ott tartózkodik, illetve azt is vállalhatja benne, hogy amíg fennáll ez a szerződés, ez a bérleti szerződés, addig fizeti a bérleti díjat, költségeket, egyebek. Ugye az első eset, amikor a teljes bérleti szerződést a közjegyző írja, az mind a kettő felett védi, hiszen ott mind a két fél kötelezettséget vállal, hiszen ott jön létre a szerződés, hogy teljesíti azt, ami a szerződésben van foglalva, birtokbeadás, díjfizetés, egyebek. Tehát ezek a kötelezettségvállalások oda-vissza kikényszeríthetők, mind a bérlő, mind a bérbeadó által. Kiköltözési nyilatkozat esetén viszont ugye itt csak a bérlő fog érkezni a közjegyzőhöz, hogy ez a bérbeadó számára számára egy biztosíték. Ugye azt egyenlíti ki, hogy a bérbeadó ilyenkor nincs a saját tulajdonának a birtokában, tehát a bérlő tulajdonképpen bármit megtehet azzal a lakással, úgyhogy ezt az erőviszonyt érdemes ilyen szempontból kiegyenlíteni, hogy mondjuk egy hosszas pereskedés alatt még több száma ne tudjon felhalmozódni. Ugye ezek a közjegyző jogiratok a töredékébe kerülnek mondjuk a havi bérleti díjnak, ami összehasonlíthatatlan a peres eljárásnak az illetékével, illetve a további költségeivel. Így azon túl, hogy az elhúzódó peres eljárás idejét is meg lehet spórolni velük, még a költséghatékonyság körébe is besorolhatóak.
Hogyan szokták rendezni a lakcím bejelentés problémáját? Van, aki ettől úgy fél, mint ördög a tömjén füstöl, mert ha oda bejelentkezik a bérlő, akkor biztos nem lehet többet kitenni, de hát a bérlőnek azért valahol tartózkodnia kell.
Így van, ez nagyon sokszor felmerül kérdésként, hogy a bérbeadók félnek attól, hogy a bérlő bejelentkezik a bérleménybe, és majd nem tudnak vele mit csinálni, és majd a közjegyzőkiratban ki kell kényszeríteni, hogy kijelentkezzen onnan. Ettől nem kell félni, nincsenek ilyenek, a bérbeadó, a tulajdonos ki tudja jelenteni kényszer kijelentés útján is, aki oda beköltözött, de neki hagynia kell azt, hogy ő bejelentkezzen, tehát a bérlő bejelentkezzen oda, hiszen orvosi szolgáltatást is például így fog tudni igénybe venni. Vagy kedvezményes parkolást, az is mostanában sok helyen felmerül.
Szajlai Kitti debreceni közjegyző helyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.